Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon. Az Isten tiszteletre készülve énekeljük az énekeskönyvből a 269-es számú éneket. Liturgiai énekként az 5-ös számú éneket fogjuk énekelni. Isten tiszteletünk legyen áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a meglepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelenül kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgasson meg a gyülekezet azokat az igéket, melyeket Anyaszent Egyházunk oltár előtti felolvasású rendelt, mely igék megírva találhatóak Lukács evangéliumának 7. részében a 11. verstől a 17. versig. Istennek igéjét Lukács evangéliumának 7. részéből olvasom a 11. verstől. És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony vala. És a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönnyörül-e rajta, és mondanéki: ne sírj, és oda menvén illeti a koporsót. A vivők pedig megállának, és monda, ifjú, néked mondom, kelj föl, és felüle a megholt, és kezde szólni, és adá őt anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván, nagy próféta támadt mi közöttünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiméne ő felőle a hír az egész Júdeába és a körül való minden tartományokba. Ezen igékre válaszképpen valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig Bogi szeretne egy pár gondolatot megosztani velünk.
Tenni, hogy tegnap Bagon vettünk részt egy csendes napon az EKE alapítvány szervezésével. Páran voltunk a gyülekezetből, főleg nyírtelekről, és a napnak igazából a témája az volt, hogy átadták a magvetés házát, ugye Bagon, amit az alapítvány vásárolt, ugye arra a célra, hogy csendeseteket, csendes napokat, illetve hogy valóban az evangéliumot tudják hirdetni egy saját tulajdonú ingatlanban is. És hogy ezért adtunk hálát igazából, meg már amit Isten adott nekünk, amivel megajándékozott akár a nyári ifi héten, vagy az eddig szervezett alkalmakon keresztül, és igazából én röviden szeretnék most beszélni. A napnak a témája a gyümölcstermő élet volt, délelőtt a fügefa példázatán keresztül, hogy nem termett gyümölcsöt, és hogy Isten, ugye Jézus képviselte a vincellért, aki még feltartóztatta az Istennek az ítéletét, hogy vágjátok ki. Azt mondta, hogy nem, ő még megkapálja, megtrágyázza, és még egy évig szeretné, hogyha hát ha fog teremni az a fügefa. Délután pedig már a fügefa elszáradásra volt az ige, hogy Jézus látta, hogy nem termett gyümölcsöt. Természetesen ez teljesen két különböző időbe történt, és nem ugyanarról a fáról van szó, de hogy igazából a mi életünket akarta Isten bemutatni, vagy rávilágítani, hogy terem-e gyümölcsöt az én életem. Nekem személy szerint egyébként én egy igét hoztam haza, illetve nem is tudom, el is vittem magammal, meg hoztam is. Van egy naptárom, amit hetente egyszer kell áthajtani, egy igés naptár karácsonyra kaptam, és reggel ez az ige volt benne tegnap szombat reggel, és a délutáni ige hirdetésen is elhangzott ez az ige. És én elmondhatom azt, hogy úgy jöttem haza, hogy Isten megújított a szeretetébe, és nem is tudtam, hogy ez nekem mennyire hiányzik az életemből, hogy annyira emberekre támaszkodok, és az emberek szeretetét próbálom sokszor begyűjteni, de hogy nekem az Isten szeretetére van szükségem, és igazából én ezt az igét akarom csak felolvasni a testvéreknek, ezt most otthonról hoztam a naptárból, hogy Szofóniás 3.17-ből, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, repesve örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Úgyhogy ezt kívánom a gyülekezetnek is, hogy aki most úgy érzi, hogy nincs ott az Isten szeretetében, a közelébe, vagy ez ennek hiába van az életében, hogy kapja meg ezt a megújulást, és én tényleg nagyon kívánom mindenkinek, hogy újra tudjunk gyümölcsöt teremni, és hogy először erősödjünk meg az Istennek tényleg ebben a megújító szeretetében. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Az Isten tiszteletre készülve a 84-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg azokat az igéket, mely igéket Anya Szent Egyházunk igehirdetési alapigéjű rendelt, mely igék megírva találhatóak Jeremiás síralmainak 3. részében, a 22. verstől a 33. versig a következőképpen. Istennek ígéjét Jeremiás síralmainak könyvéből olvasom, a 3. részből, a 22. verstől. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára. Porba teszi száját, mondván, talán van még reménység. Orcáját tartja az őt verőnek, megelégszik gyalázattal. Mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint ver, mert nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiát. Ez Istennek ígéje. Ahogyan az igében is olvastam, illetve előtte az énekben énekeltük, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Itt be is lehetne fejezni az egész ige hirdetést, hiszen ennyi a lényeg. Ez az ige szakasz, amit most felolvastam, a babiloni fogság idején íródott. Babiloni fogság idején, amikor is Izrael a sok-sok elkövetett bűnének, hűtlenségének büntetését éli át. Az egyik mondás szerint, ha igazságot akarsz, menj a pokolba. Miért is? Isten törvénye szerint való igazságnak megfelelni senki nem tud. Ha pedig vétkeztünk, akkor mi a büntetés? Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy nincs még végünk. Jeremiás így kezdi a harmadik fejezetet. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Ő abban az időben élt, amikor ez a babiloni fogság elkezdődött, ő is a néppel együtt ugyanúgy átélte a fogságot, a szenvedést. És a nyomorúság és a hontalanság miatt elcsüggett, de a 21. versben más szemléletre vált. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fagyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Szeret az Úr. Amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, vagy túl sok, vagy túl nagy problémával találjuk szembe magunkat, akkor sokszor kibukik belőlünk, hogy végem van. Nem bírom tovább. A megpróbáltatások miatt érezzük így, azért, mert nem látunk megoldást a problémára. Sok évvel ezelőtt voltunk egy ilyen MB előadáson, és ott az egyik előadó mondta, amire azóta is emlékszem, hogy az a problémád, hogy a problémád a problémád. Az a bajunk, hogy belekergetjük magunkat, belesavanyodunk abba a problémába, amit túl nagynak találunk, ahelyett, hogy keresnénk a kiutat, ahelyett, hogy Istenhez fordulnánk, hogy ő adjon kimenekedést, megoldást belőle. Nem látunk túl a dolgokon, pedig bármivel is nézünk szembe, van egy irgalmas, szerető mennyei atyánk, aki szeret és segít minket. Neki terve és célja van az életünkkel, és ő átlátja a nagy egészet. Adjunk hálát az életünkért akkor is, hogyha nehézségben vagyunk. Már lassan 2 éve, hogy levágtam az ujjamat, és az volt bennem, hogy hálás vagyok az Istennek, hogy csak ennyi történt. Nem lett nagyobb baj. Aztán gyógyulási folyamatként gyógytornára kellett járnom. Aztán, mikor bekerültem a csoportba, akkor mondták, hogy ez külön dolog, majd egy gyógytornász külön fog velem foglalkozni. Szépen jártam is rendszeresen, külön foglalkozás, csak 2 voltunk. Aztán az egyik alkalommal, amikor mentem, akkor mondta a gyógytornász, hogy most már majd vissza kellene menjek a csoportba, mert más valakinek van szüksége az egyéni foglalkozásra. Meg kell, hogy mondjam, azért kicsit zokon esett, hogy hát mi az, hogy most már nem én velem foglalkoznak, mi az, hogy a másik fontosabb. Aztán, mikor megláttam, hogy 2 mankóval, meg kísérővel kell neki bemenni, akkor rájöttem, hogy hát igen, neki nagyobb szüksége van arra, hogy ő vele külön foglalkozzanak, és hálás lehetek azért, hogy nekem elég, hogyha a csoportba megyek. És Jeremiáshoz hasonlóan én is eljutottam arra, hogy szeret az Úr. Következő szakaszban 3 jót említ az ige. Az első és legfontosabb, hogy Isten jó. Az ige alapján Isten jó, mert ő maga a szeretet. A jósága felénk irányul, elér minket, és nekünk hoz jót. Persze ez a jó sokszor csak utólag látszik jónak. Amikor benne vagyunk egy helyzetbe, egy fenyítésbe, nem azt vesszük észre, hogy hú, de jó, hogy fegyelmeznek bennünket, de később rájöhetünk arra, hogy az Úr ezzel tanítani, nevelni, formálni próbált. Nem biztos, hogy értjük, és magyarázatot tudunk adni életünk aktuális eseményeire. De ettől függetlenül Isten jó. És itt kezdődik a hit, a bizalom és a gyógyulás. Hogyha elhiszem és elfogadom azt, hogy Isten jó. Jakab levelében, az első rész 17. versében azt olvassuk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Isten örök, Isten jó, Isten nem változik. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Mit is kell tennünk? Az Úrban bízni, benne reménykedni. Úgy írja az ige, hogy jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Akkor nem mindenkibe? Vagy nem mindenkihez? Dehogyis nem. Máté evangéliumának 5. részében a 45. verstől így ír. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igaznak és hamisnak. Mindenkire gondja van, mindenkiről gondoskodik, azonban az ő szeretete és irgalma csak annak lehet nyilvánvalóvá, aki keresi őt, aki hozzáfordul. Csak annak lesz életté, és azt tud belőle erőt nyerni. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Nem csak reménykedni és bízni kell benne, hanem várni kell az Úr szabadítására. Jobb kivárni, amíg Isten cselekszik. Hát oly sokszor érezzük mi is azt a késztetést, hogy hát tennünk kell valamit magunkért. Más úgy se áll kiértünk, nekem kell valamit tenni azért, hogy előrébb jussak, hogy elérjem az igazamat. Mégis azt írja az ige, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Ábrahám és Sára is megkapta az ígéretet, hogy nagy néppé lesznek, hogy Sárának lesznek gyermekei pedig meddő. Vártak, még mindig vártak. Aztán a saját kezükbe vették a dolgokat, és megszületett Izmael. És láthatjuk ennek a következményeit. Elmondta az Úr angyala is, hogy milyen lesz lelkületében Izmael. És elmondta azt is, hogy nem ő a megígért gyermek, nem ő az, akin keresztül az ő üdv tervét szeretné végrehajtani. De nem csak Ábrahám és Sára életében tapasztalhatunk ilyeneket, a saját életünkből is tudunk rengeteg példát hozni, amikor mi magunk vettük kezünkbe az irányítást, és aztán láthattuk annak a következményét. Akkor mi a helyes hozzáállás? Hogy akár könnyű, akár nehéz helyzetben képesek legyünk várni az Úr szabadítására? Azért, hogy megtapasztalhassuk azt? Ez nagyban függ attól, hogy milyen lelki állapotban, milyen vérmérséklettel rendelkezünk. Aki hevesebb típus, hogy mindent azonnal, az tanuljon meg várni. Legyen türelmes, várja meg, míg az Úr elintézi, elvégzi az ő szabadítását. Aki pedig passzív típus, hogy majd lesz, ahogy lesz, majd valahogy kialakul, az pedig kezdje el keresni azt, amire az Isten vezeti. Olvassuk az igét, és legyünk nyitottak arra, amire az Isten indít bennünket. Nem azért kell várni Istennek a szabadítására, nem azért kell várni az Istenre, mert nem ér rá. Az ő szabadítása a legmegfelelőbb időben és a legmegfelelőbb módon történik. Ő az, aki érti és tudja, hogy mikor és mire van szükségünk. Aztán azt írja az ige, hogy jó az ige hordozás. Jó, hogyha a férfi már ifjú korától igát hordoz. De ez nem csak a férfire vonatkozik, hanem mindenkire. Férfire, nőre, gyerekre egyaránt. Ifjú kortól kezdve. Az iga az a dolog, ami megfoszt valakit a szabadságától. Az igába befogott állat nem mehet akárhová, hanem munkát kell végeznie ott, ahol gazdája akarja. Miért jó hát, ha igát hordoz az ember? Azért vágyik minden ember a szabadságra, mert egy soha le nem tehető dolog az emberen az iga. Nem fizikailag, hanem lelki értelemben. Valaminek az irányítása, befolyása alatt állunk szüntelenül. Valamilyen erőnek, hatalomnak vagy korszellemnek a befolyása alatt állunk. És jó, ha már ifjúkorban rádöbben erre az ember, és óhajtja azt az igát, ami a legkönnyebb és a legkedvesebb az összes közül. Abban az időben, amikor ezek az igék irattak, akkor a jó gazda az állatra készítette az igát. Rá volt szabva. Nem az, hogy egy sablon, itt van, belefogtuk az állatot, aztán majd lesz vele valami, húzza, aztán készen van. Hanem többször rápróbálták, hogy fekszik fel az állatra, hogy egyrészt kényelmesebb legyen az állatnak a munka, másrészt, hogyha jól fekszik fel az állatra ez az iga, akkor nagyobb erőt tud kifejteni, hatékonyabb lesz a munka végzése is. Isten is az ő igáját mindenkire személyre szabja. Máté evangéliumának 11. részében a 28. verstől a 30. versig így olvashatjuk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Mai ige szakaszunknak a végén ezt olvashatjuk. Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Ez reménységünk forrása. Istennek a kegyelmei mindig újak. Minden reggel véget vet az éjszakának. Kegyelme minden reggelre megújul. A sötétségből a világosságra hoz. Mikor valaki beteg, kórházban van, mindig azon szoktak aggódni, hogy hogy vészeli át az éjszakát. De Isten kegyelme minden reggelre megújul. Aztán a reggellel új napot indít. Új lehetőségek, új reménység, új feladatok. És mindig van lehetőség megtérni és újat kezdeni vele. Megadja mindennapi kenyerünket. gondot visel rólunk napról napra. Tapasztalhatjuk azt is, mikor reggel fölkelünk, hogy a kismadár azzal kezdi a napot, hogy énekel. Énekel, hálát ad ő is az Úrnak azért, hogy új napra véradhatott. Aztán később elmegy és élelmet keres. Istennek gondja van rá is. Mire vége a napnak, a kismadár is jól lakik, és érdekes módon, ahogy kezdte a napot, úgy fejezi be, énekel. Luther így írt róla. Halandó, hagyd abba a gondot, bánatot. Isten gondoskodik. Lásd, ad fényes napot. Úgy kezdődött mai igénk, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Isten szeret bennünket. Miben nyilvánul meg? Mindenki tudja már szerintem kívülről, János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Isten a legdrágábbat odaadta, értünk, azért, mert szeret. És azért nincs még végünk, mert tart az ő kegyelme, hogy minél többen megtérhessünk bűneinkből, elfogadhassuk Jézus Krisztus szabadítását, váltságát, hogy örök életünk lehessen. De Isten nem csak jó és irgalmas, hanem hűséges is. Miért? Erre is az igében találjuk meg a választ. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelének második részében a 13. vers így szól. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Fogadjuk hát jó szívvel ezt a hűséget, az Isten szeretetét, kegyelmét, és így hálaadó vasárnap alkalmával is adjunk hálát azért, hogy még élünk, hogy még tart az ő kegyelme. Ámen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te ennyire szeretsz bennünket, hogy te egyszülött fiadat adtad értünk. Köszönjük kegyelmedet, hogy még élhetünk, még van lehetőségünk hozzád fordulni, hozzád kiáltani, hozzád menekülni. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes vagy, hogy minden reggel megújul a te kegyelmed, hogy te gondot viselsz mindannyiunkról, megadod testi, lelki szükségleteinket. Te vagy az, aki be tudsz tölteni szent lelkeddel. Te vagy az, aki tudod, hogy mikor és mire van szükségünk. És nem kívánságainkat akarod teljesíteni, hanem szükségleteinket betölteni. Köszönjük neked, hogy te mindenkit szolgálatra hívsz a te országodba. Hogy hirdessük a te ígédet, a te szabadításodat. Hogy valljuk meg hitünket, életünkkel, és ha kell, szavakkal is. És köszönjük, hogy te olyan hűséges vagy, hogyha mi elfordulunk, te akkor sem fordulsz el tőlünk, te akkor is hívsz, vársz bennünket, és köszönjük, hogy van lehetőségünk visszamenni hozzád, megtérni hozzád, és letenni terheinket, bűneinket a te lábaidhoz, és átvenni a te szabadításodat. Ámen. A hirdetésre készülve énekeljük a 44-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Így hirdetem, hogy jövő héten, vasárnapi Isten tiszteletünkön hálát adunk Istennek látható és ízlelhető áldásaiért. Ezért kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával egy terményt, gyümölcsöt, valamit, hogy ezt elhelyezhessük majd az oltár elé. Hogy ezáltal is láthatóvá váljon, hogy mi mindenért szeretnénk hálát adni az Úrnak. Hirdetem, hogy jövő héten kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, 9-én csütörtökön szintén 6 órától bibliaóra ugyanúgy a kisházban, 10-én pénteken 5 órától ifjúsági óra szintén a kisházban, és jövő héten vasárnap 8:30-tól a konfirmációi előkészítő óra lesz a gyerekeknek a kisházban, és 10 órától lesz az istentisztelet születésnapos köszöntéssel, úrvacsorával és a terményáldással egybekötve. Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem továbbá, hogy az istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők a honlapunkról, a philadelphia.lutheran.hu oldalról, illetve a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a gyülekezetünknek a Facebook oldalán. Ha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, azt kérjük jelezze. Hirdetem továbbá, hogy Eke hitmélyítő hétvége október 17-től 19-ig lesz, illetve az ifjúsági hétvége november 14-től 16-ig. El is szeretettel hívnak minden érdeklődőt. A biatorbágyi alkalmak közül holnap kezdődik egy biblia tanulmányozó hét 6-tól 10-ig, aztán majd október 13-tól 17-ig férfi hét lesz, jelentkezni az mbb.hu oldalon lehet. Hirdetem továbbá, hogy az országos evangelizáció lesz Budapesten, ahol Enikő is szolgálni fog, ez október 11-én lesz, téma szövetségben. Részleteket a plakáton lehet olvasni, és aki szeretne menni, az jelezze Enikőnél. Isten áldása legyen a hirdetéseken. Befejező oltári szolgálatra készülve 191-es számú éneknek az első versét énekeljük. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki szüntelenül jót tettél az emberekkel, de sohasem kerested a magad dicsőségét, nevelj minket szerénységre és alázatosságra, hogy ami jót bennünk elkezdesz és általunk elvégzel, ne tegyen minket önhitté, hanem egyedül a te dicsőségedet szolgálja. Köszönjük neked, Uram, hogy nagy a te hűséged. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmet, hogy még élünk a földön, a te jóságodnak köszönhetően. Köszönjük neked, hogy te elhoztál bennünket a veled való közösségre, hogy összegyűjtöttél. Köszönjük neked igét, szavát. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket magunkra, hogy jöhetünk hozzád, hogy a te kegyelmed napról napra megújul. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád kéréseinkkel is. Így kérünk, hogy te áldj meg bennünket. Te gondoskodj rólunk szereteteddel, hogy megtapasztalhassuk minden nap a te nagy dicsőségedet. Így kérünk betegeinkért és a kórházban lévőkért, az idősekért, középkorúakért és a fiatalokért egyaránt. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége, te add meg mindnyájunknak, akkor, amikor az a legmegfelelőbb. Így kérünk gyülekezetünkben lévő szolgálatokért is. A gyermek és ifjúsági szolgálatokért, a konfirmációs szolgálatokért. Te adj a gyerekek szívébe vágyat, szeretetet, szent lelket, minél jobban megismerhessenek, befogadhassanak téged, és tudjanak neked szívből mindenért hálát adni. De így kérünk gyülekezetünk tagjaiért, munkatársaiért, a körülöttünk élőkért. Így kérünk egyházunk vezetőiért is, de világi vezetőinkért is egyaránt. Te látod, Uram, hogy tisztújítás is mennyire fontos a gyülekezetben, az egyházban, legyen a te akaratod szerint. Te segíts, hogy tudjunk úgy dönteni, választani, ahogy az a te akaratod szerint való. Te ismered, Uram, a jelölteket, te látod mindannyiuknak a szívét, de tudom, hogy te tudod mindenkit, te tudsz mindenkit alkalmassá tenni a neked való szolgálatra, te tudod felkészíteni, és tudom, hogy te a legjobbat fogod választani, aki a te országod építésére a legalkalmasabb. De így kérünk, Uram, a megújulásért, úgy a tisztségekben, mint a lelki életben. Uram, te nyitott ajtót adtál elénk. Kérünk, hogy ezen a nyitott ajtón te vezesd be azokat, akiket itt szeretnél látni. És te tégy készé bennünket is, hogy a te szereteteddel tudjunk fogadni mindenkit. Így köszönöm neked, hogy te készítesz alkalmakat szolgáló központok által is. Az EKE, a Biatorbágyi Szolgálat, a VISZ és az EMO, illetve a Missziói Központ szolgálata által. Köszönjük, hogy ezekből is épülhetünk, ismerhetünk, megismerhetünk téged, és te tudsz ezeken keresztül is megszólítani minden embert. De így imádkozunk, Uram, hozzád a világért is. A sok békétlenség, a sok nehézség, a sok bánat, háborúság miatt. Tudom, Uram, hogy ez nem a te akaratod, hanem a mi bűneinknek a következménye. De mégis kérlek, hogy te szabadíts meg ezekből is, te szabadítsd meg ezt a világot, hogy hadd lehessen meg a te akaratod, és hadd jöhessen el a te országod már itt ezen a földön is. Hiszen ahogy te mondtad, a te országod velünk, bennünk van. És köszönjük neked, hogy mindent elmondhatunk neked a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk megkezdett énekünket. Thank you. Erős vár a mi Istenünk. Amen.